Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szent Klára napja, a mai Assisi Szent Kláráról van szó. Előkelő családból származik, és két húgával együtt nagyszerű nevelést kapott édesanyjától. Művelt leány volt, aki nagy figyelemmel kísérte Assisi Szent Ferenc működését. Attól kezdve, hogy botrányt okozott Assisi városában, amikor megtagadta apját, minden vagyonát, és a szegénységben, és elsősorban akkor még ugye a betegek ápolására szentelte az életét. Később egyre több társa, barátja csatlakozott mellé. Ezek közé tartozott aztán Szent Klára is, és ilyen módon ő lett a ferences rend női ágának, a klarisszáknak a megalapítója. Nagy szegénységben, klauzúrában éltek, tehát várták, hogy adjanak nekik alamizsnát, és abból éltek, ha nem volt, akkor vagy koplaltak, vagy éppen az Úristen különféle csodák révén adott nekik élelmet, ennivalót. Ez nem egyszer előfordult. Ugyanakkor ez a rend mégiscsak rohamosan terjedt a szigorúsága ellenére. Így aztán Szent Klárának az egyik igen jó barátnője, prágai Szent Ágnes lett, ami harmadik Béla királyunk unokája. Mind a ketten nagy hatással voltak környezetükre. Prágai Szent Ágnes tehát magyar vonatkozású szent, ugyanakkor Szent Klára pedig éppen azért, mert a Szent Ferenc vonalát követte, igencsak hamar elterjedt a világon az ő szerzetes rendje is a ferencesekkel együtt. A mai világ, amelyik annyira pénzközpontú és vagyonközpontú, bizony komoly példát ad nekünk Szent Klára, éppen arra, hogy nem a pénz teszi az ember életét. Igaz, lehet, hogy könnyebbé teszi az ember életét, de hát végül is az, ami e világban könnyed, az nem biztos, hogy mindig hasznos az ember lelkének. Márpedig nekünk igazán arra kell készülnünk, hogy az örök dicsőségbe jussunk, vagyis az üdvösségre. Ehhez a Szentírás sokszorosan is figyelmeztet, hogy a vagyon akadály. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus is a boldogok, a szegények, azzal kezdi a nyolc boldogságot, lélekben szegények. Hogy aztán ez vagyonban mennyit jelent, nyilvánvaló, egy gazdag családnak a leánya nem tud valóságosan, ott legalábbis otthon, amíg otthon tartózkodik, szegény lenni, de lélekben meg tudja élni ezt a szegénységet, Istennek fölajánlva, illetve nem mindent fölhasználva kapni az alkalmon, amit elé tesznek, hanem szépen lemondva róluk, Istennek dicsőségére szolgálni ezáltal. Szent Klára segítségét kérjük ahhoz, hogy bennünk is meglegyen a mértékletesség erénye, vagy éppenséggel a szegénység boldogsága, amikor le tudunk mondani főképpen mások javára, mindarról, amiből nekünk jut, vagy netántán éppenséggel bőségesen jut. Hogy ezt az erényt tudjuk gyakorolni, kérjük a bevezető imádságunkkal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel. Minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Még mindig a teremtés főcíme alatt beszélünk legutóbb arról, hogy az ember férfi és nő, és ezáltal közösség része is. De hát nem csak a világnak, hanem közösségnek is része. Így a működése sem merőben egyéni tevékenység, hanem a közösségben és a közösségért történik. Hát erre nem nagyon szoktunk figyelni, az ember úgy van, hogy elvégzi a munkáját, mert hiszen pénzt kap érte, és ez a megélhetése. Pedig jó lenne, hogyha egy kicsikét azon is elmélkednénk, hogy a mi munkánk az egy közösségnek a javát szolgálja. Legyen az akár buszvezető, akár esztergályos, vagy éppenséggel taxis. A közösséget szolgálja. Mint ahogy a nappap is pontosan ezt teszi a maga működésével. Vagyis ne legyünk egy csepp a tengerben, aki elhatárolódik másoktól, hanem olvadjunk bele ebbe a tengerbe, mert hiszen magunk is hozzátartozunk a tenger hullámzásához és ahhoz az élethez, ami a tengerben megvalósul. Az ember értelmes teremtmény. Működése éppen ezért nem szűkül le az ön és faj fenntartás területére, mint a lélek nélküli élőlényeké, akár növényekről, akár állatokról legyen szó, hanem Isten parancsa szerint beáll az ember a teremtés művének folytatásába. Ez az, amit az Úristen úgy fejez ki, hogy rábízza az emberre a világot. Hajtsátok uralmatok alá a földet. Az ember tehát fölhasználhatja a maga kreativitására, képességi kibontakoztatására ezt a világot, azaz munkát végez ebben a világban. És ebből nyilvánvalóan következik, hogy a munka nem büntetés, hanem éppen a képességek kibontakoztatásának nagy lehetősége. Vagyis megmutathatjuk, hogy mi lakik bennünk. Na, ez természetesen a mai társadalmi berendezkedésre nem mindenben stimmel és áll, mert hiszen vannak olyan munkák, mit tudom én, gép mellett állni és mindig ugyanazt csinálni, ahol nem az ember képessége és tehetsége mutatkozik, de hát jó, ez a megélhetés szolgálja, de hogyha van módja, akkor keressen olyan munkát, ami valóban a képességeinek, tehetségeinek felel meg. A munka mégiscsak, miközben nem büntetés, mégiscsak teher az ember számára, a bűn büntetéseként kaptuk ezt. Vagyis az Úristen azzal büntette Ádámot, hogy fáradoznia kell, azaz a munka nem megy könnyedén, meg kell szenvednie, meg kell küzdeni a dolgokkal, és ugyanakkor nagyon sokszor ez hiába való. Tehát a fáradozás és az eredménytelenség is lehet a mi munkánk eredménye, és ez az első bűn büntetéseként történik. De elsősorban a teremtés kiteljesítése a munkánk feladata, ezzel pedig Isten megdicsőítése. Tehát ne úgy menjünk munkába, hogy na, kezdődik megint a robot, hanem sokkal inkább úgy, keresztény módon, hogy most akkor ezzel a mai ilyen vagy amolyan feladataim teljesítésével Isten dicsőségét szolgálom. A közösséget is természetesen. Érdekes módon a munkában maga az ember is ki tud teljesedni, mint ahogyan a közösség is ki tud teljesedni az ember munkája által. Tehát másoknak hasznára vagyok, leleményeimmel, felfedezéseimmel, de még csak a mindennapi munkám által is. Tessék csak gondolni egy eladóra. Hát igazán másokat szolgál, miközben halálra fáradott a pult mögött. De komoly veszélyek is rejlenek természetesen a munkálkodás közös felhasználásában. Ugyanis a fejlődés nem egyenletes, ez is nyilván a bűn eredménye, hogy az emberben van önzés, van nagyra törekvés is, ami önmagában nem lenne baj, csak ez annyit jelent, hogy magam elérem ezt, másokkal nem osztom meg. A terhek és a nyereség elosztása nem egyenletes. Ennek legfőbb oka az, hogy igyekeznek Istentől és a törvényeitől távol maradni. Hát ez főképpen a kapitalizmusnak az egyik jellemzője, hogy nem érdekel Isten, én nekem a nyereség a fontos, és ezért másokat hajszolhatok, hogy nekem legyen nyereségem. Na, hát így válik a munka az ember kárára, vagy az emberi közösség kárára. Az egyházak pedig a feladata ebben a társadalomban, közösségben éppen az, hogy Isten törvényeit hangoztassa, és igyekezzék a szeretetet belevinni ebbe a társadalomba, és így azáltal annak munkájába is. Mai adásban elhangzó zenékkel már nagy boldogasszony ünnepére készülünk, az hétfőn lesz, parancsolt ünnep, el ne feledkezzünk róla. Magyaroknak különösen Becses Mária ünnep, hiszen Szent István királyunk felajánlásának napja. Ugyanakkor ez a lemez, amiről hallhattuk ezeket, és halljuk majd ezeket a szent zenéket, szintén magyar vonatkozású, mert a magyar széki karmelita nővérek énekelnek, akkor, amikor a felvétel készült, még csak pécsi nővérek voltak, azóta megalakult a magyar széki kolostoruk, és nekik köszönhetőek ezek a szép énekek. Elsősorban természetesen latin, de francia, meg egyéb nyelvű is van benne. Ezeket hallgatjuk ma. Ami pedig a kedves hallgatókat illeti, nagyon szépen köszönjük a segítségüket, amivel a Mária Rádiót támogatják, mint ahogyan köszönjük szépen az imádságukat is. Ez a közös imádság ezekkel a zenékkel szintén valamennyiünkért szól, a hallgatókért, hogy javukra szolgáljon, amit hallnak, nekünk pedig javunkra szolgáljon, amit előadunk, vagy el tudunk mondani. Kérjük továbbra is ezt a lelki segítséget, na meg az anyagi segítséget is, amint azt már többször is hangoztattam, ugye az áram egyre drágább, ezt saját bőrünkön is tapasztaljuk, így a rádió fenntartása sem lesz olcsóbbá, hanem drágábbá, és éppen ezért, ha szabad ezt mondanom, nagyobb áldozatot várunk a kedves hallgatóktól, mert a Mária Rádió csak a hallgatók adományai tartják fenn. Tisztelettel megköszönjük az áldozatosságukat, és kérjük, tartsák ezt fenn a továbbiakban is. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061 373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Ha valakinek bármiféle fajta hittani kérdése van, az engem 10 óra 37-ig megtalálhat a 061-374-0904-es telefonszámon. És akkor nézzük, ma pedig mivel is foglalkozunk. Ezt a címet adtam az egész hittanórának, a mainak, az ember igazi méltósága. Az ember értelemmel, akarattal és felelősséggel felruházott teremtmény. Ezzel ki is válik a teremtmények közül, föléjük emelkedik. Nem véletlen, az ember kapta ezt a parancsot, hajtsátok uralmatok alá a földet. Vagyis a világot a kezünkbe, és nekünk adta az Úristen. Nem azért, hogy egyre gazdagabbak legyünk, hanem azért, hogy ez legyen a mi életterünk, itt fejtsük ki tehetségünket, adottságainkat, és ezáltal vigyük tovább a teremtés művét, de ugyanakkor ez valamennyünknek javára szolgáljon. Tehát a világot nem egyesek kapták, bármennyire is igyekeznek kisajátítani, hanem a világ mindenkié, az emberiségé. Isten pedig a világ fölötti hatalommal ruházta föl így az embert. Ennek természet fölötti vonatkozása is van. Az ember a világban, és a világ által tudja szolgálni az Úristent, és egyben bizonyos mértékig helyettesíti is őt. Az ő hasonlatosságára lett ugyanis teremtve az ember. Hát pontosan ebben áll az ember igazi méltósága, ha úgy munkálkodik ebben a világban, hogy nem feledkezik meg Istenről. Ha csak robotul, vagy éppenséggel csak a kedvét tölti a munkájával, sokszor hallani, főképpen művészeknél, hogy hála Istennek az a munkája, ami a hobbija, ez nem baj, csak ne hiányozzék belőle az Úristen, vagyis mindazt, amit cselekszik, Isten dicsőségére tegye. Na hát éppen ebből fakad az, hogy az Úristen szóba is áll az emberrel, azaz kinyilatkoztatást ad nekünk. A megbízó a megbízottal beszél, ezt soha nem szabad elfelejtenünk, amikor a kinyilatkoztatást olvassuk, ez pedig ugye a Szentírásban található meg. Ez a hasonlóság Istenre nyilvánvalóan nem elsősorban külsődleges. A hasonlóság minden egyes emberre vonatkozik, és nem csak adottság, hanem feladat is a számunkra. Vagyis mi értelmes emberek, akarattal rendelkező emberek, kíváncsi emberek, megismerjük ezt a világot, hatalmunk alá vesszük, és ugyanakkor ezzel nem csak magunk fejlődünk, hanem az Isten dicsőségét is szolgáljuk. Feladat számunkra, hogy egyre többek legyünk a munka, a szeretet által, és igazi képmásai legyünk Jézus Krisztusnak. A Kolosszei levélben ezt írja a Szent Pál apostol, hogy benne, általa és érte lett teremtve minden. Vagyis mi magunk is Jézus Krisztusért élünk ebben a világban. Ebből következik, hogy egyre inkább hasonlítanunk kell Jézus Krisztusra, nem a külsőségekben, hanem a szeretetben, vagyis a lelkületünkben. A feladat tehát az, hogy a megváltott emberben egyre tökéletesebben kialakuljon Krisztus képe. Na, ennek ellentét, amikor idegesek vagyunk, türelmetlenek vagyunk másokkal, netántán éppen összeszólalkozunk, megharagszunk másra, stb. Minden egyéb gonoszság. Vagyis ezeket nekünk el kell távolítanunk, távol kell tartanunk magunktól, hogy aztán mindaz, amit Jézus Krisztus élete elénk ad, meg tudjon valósulni a magunk életében is. Ennek teljessége azonban majd csak a feltámadáskor valósul meg. Addig törekszünk erre a teljességre, e felé el nem érjük, de a feltámadásban már a miénk lesz. Az Istenre való hasonlóság a pogányok gondolkodásában is megjelenik bizonyos mértékben. Platonnál ugye az ideák világáról van szó, amelynek vetülete ez a világ, vagyis ez a világ igyekszik olyan tökéletességre jutni, mint ami az ideák világa. Hát ez persze éppen azért, mert távol van az ideák világától, csak igyekezett, próbálkozás, el nem érhető, de mégis egy kitűzött cél, hogy egyre tökéletesebb legyen ez a világ. A zsidóknál ez a bizonyos hasonlóság Istenre nem a lelkületben mutatkozik meg, hanem a törvények megtartásában. Vagyis úgy vélték, Isten már kijelölte azt az utat, meghatározta a koordinátákat, amelyek nyomán az ember valóban hasonlóvá tud lenni Istenhez. Aki pedig megvalósítja mindezt, az ugye a zsidók szemében igaz ember, vagyis istenes ember, tehát Isten embere. Szent Pál apostol viszont azt állítja, hogy az ember ősképe a láthatatlan logosz, amit már az előbb is idéztem a Kolosszei levélből. Vagyis a logosz, az ige, az, aki kezdetben még láthatatlan, a második isteni személy, ő az, aki tökéletesen tükrözi a mennyei atyát. Hát itt gondolhatunk például a Jézus szíve litánia fohászára is. Jézus szíve, amelyben az istenség egész teljessége lakozik. Így igaz. Vagyis az atya megismeri önmagát, és ez a fiú, és az atya meg a fiú megismeri egymást, és szereti egymást, és ez a Szentlélek. Röviden a velejét nézve. Az Isten képiséget az emberben elsősorban a mi szellemiségünk hordozza. Az ember megismer, az ember gondolkodik, összehasonlít, és aztán gondolatait meg is tudja valósítani. Ez kifelé az erényekben mutatkozik meg. Befelé talán inkább úgy nevezhetjük ezt, hogy imádság. Vagyis az imádság nem szöveg elmondása az Úristennek, nem valami szavaló verseny, hanem az imádság a gondolataink kifejtése, kifejezése az Úristen előtt. Legyenek istenes gondolataink. Legyen az akár hála, akár kérés, akár csak egyszerűen az Úristen magasztalása. Vagyis az Isten képiséget kell nekünk önmagunkban egyre inkább megvalósítanunk, és ezt hordozza a mi szellemiségünk. Kifelé pedig mindez az erényekben mutatkozik meg. Hát éppen ezért fontos, hogy a krisztusi ember erényes ember legyen. Na, persze nomadság, ezt a kifejezést szokták pejoratív értelemben is értelmezni, de számunkra az erényesség az annyit jelent, hogy egyre hasonlóbbak vagyunk Jézus Krisztusra minden vonatkozásban. És itt ezeknek összefoglalója természetesen a szeretet, de ide tartozik a türelem épp úgy, mint a megbocsátás, a nagylelkűség épp úgy, mint a szorgosság, vagy bármi más erény, amit az ember gyakorolhat, gyakorolnia kell. Ezek által leszünk mi igazán egyre tökéletesebbek. A Szent Ágoston az ember igazi méltóságát abban látta, hogy benne megvalósul a Szent Háromság, ez persze idézőjelbe téve megvalósul. Ahogyan az Istenben egy természet van, és ezt három személy birtokolja, úgy az emberben egy lélek van, és hármas tevékenység, mondja Szent Ágoston, értelem, emlékezet, akarat. Hát jó, valami módon magunkba hordozzuk így a Szent Háromságot. Minden esetre Szent Ágostonnak ez egy szellemes hasonlata és kifejezése. Ha egyszer erre törekszünk, akkor nyilván, ha az értelmünket használjuk, visszaemlékezünk mindazokra a jókra, amiket kaptunk Istentől, akaratunkkal igyekszünk mindezt megvalósítani, akkor valóban szent háromságos emberek lehetünk. Szent Iréneusz püspök azonban az ősképet a megtestesült igében látta, na ez az, ami egyezik a Szent Pál apostollal mondottakkal, az atyának mint egy két keze a fiú és a Szentlélek, mondja Szent Iréneusz, így valósította meg azt a képet a teremények síkján, amely a fiú emberi képében jelenik meg közöttünk. Vagyis ő egy hasonlatot mond, hogy az atya kiműveli, amikor az ember teremti az fiú emberségét, és a Szentlélek által, és ezáltal, ugye, amikor megszületik, akkor a Szentlélek hatására születik Szűz Máriától, és akkor ezáltal, a két kéz által, a fiú meg a Szentlélek az, amivel formálja tovább a világot, mondja Szent Iréneusz. Hát, a mi feladatunk pedig pontosan az, hogy ennek meg tudjunk felelni, vagyis ne hiába próbálkozzék sem a fiú, sem a Szentlélek bennünket formálni, hogy ne mondjam gyömöszölni, hogy egyre krisztusiabbak tudjunk lenni, hanem valóban legyünk képékenyek, azaz igyekezzünk formálódni az Úr Jézus formájára. Benne az egész emberiség, emberi életnek a teljességét láthatjuk, vagyis amit az Úristen elgondolt magáról az emberről. Ez a mi igazi méltóságunk, vagyis hogyha ezt meg tudjuk egyre tökéletesebben valósítani. Nyilvánvaló egy festő megpróbálja ugye akár a Mona Lisát, akár mit tudom én más festményt lemásolni, és minél hasonlóbb a másolat az eredetihez, annál tökéletesebbnek mondható az ő művészete. Hát nem tudom, hogy egészen le lehet-e másolni. Még a fényképen is látszik, hogy csak fénykép. Na de hát minden esetre ez egy törekvés. Hát Jézus Krisztus sem másolható meg az emberi életben tökéletesen, de ez egy törekvés kell, hogy legyen számunkra. Egyre inkább akarok hasonlítani, egyre tökéletesebb akarok lenni. Ez az én méltóságom. Tehát ha nem hagyom ki az Úristent az életemből, cselekvésemből, törekvéseimből. Az ember Isten képe, hasonlatossága. Na, ezt a középkori teológia elsősorban valamiféle adottságnak minősítette. Ez van bennünk, és ezt kell nekünk fölhasználnunk az életünkben. Manapság az egyház ezt sokkal inkább dinamikusan értelmezi, vagyis megvannak ezek az adottságok, de nem zártak, hanem ezeknek vannak fokozatai, és egyre tökéletesebben lehet ezeket az adottságokat birtokolni, fölhasználni. Vagyis növekednie is kell, itt tehát életről van szó, mondja manapság a teológia. Élet, aminek ugye mindenféleképpen jellemzője a növekedés. Tessék, hallgatom a telefont.
Mit értessék, ha Jézus?
Mindörökké, amen.
Kedves Imre atya, nagyon szépen köszönöm a hittanóráit, nagyon sok megerősítést kapok általuk, és azt hiszem, ebben nem vagyok egyedül. hogy jó megérezni, hogy milyen jó, hogy van hitünk. És mégis a kísértő mindig ott van, hogy kételyt ébresztem bennünk. Azt szeretném kérdezni, mit tudunk mi tenni az ellen, hogy ezek a kételyek előjöjjenek, vagy felerősödjenek bennünk, hogy határozottabban merjünk hinni a hitünkben. És várom szeretettel a választát. További sok kegyelmet kívánok, kedves Imre atya.
Köszönöm szépen. Kérem szépen, az egyik válaszom az alázat. A másik válaszom az, hogy nem szabad arra bazírozni, arra törekedni, hogy én mindent megértsek. A hitünknek titkai is vannak. Legtöbbször itt szokott a probléma adódni, hogy jaj, én ezt nem értem, tehát kételkedek. Az, hogy nem értem, ez nem kételkedés. A hit titkokat nekünk alázattal el kell fogadni, és itt jön ugye az alázat. Vagyis Istent én nem tudom magamba gyömöszölni, nem tudom magamba szívni. Vagyis vannak dolgok, amiket az embernek el kell fogadni úgy, ahogy van. Persze, gondolkodni szabad róla, csak ennek a gondolkodásnak ne ez legyen a vége, hogy ja, ha nem értem, akkor itt valami kételj van, vagy a dolog nem igaz. Egyáltalán nem erről van szó. Éppen ezért az egyház tanít bennünket, igyekszik magyarázni, de mindent nem tud megmagyarázni, hiszen az egyház is emberekből van. Vagyis tessék valamit hagyni a mennyországra is. Ott majd sok mindent meg fogunk tudni, amit e világban szerettünk volna megtudni, de képtelenek vagyunk rá. El kell fogadnunk a magunk korlátait. És ez nem kétkedés, hanem ez, ha alázattal fogadom el, akkor ez tudomásul vétele annak, hogy az Úristen többre hívott engem, vannak dolgok, amiket e világban megérthetek, magamémá tehetek, aztán vannak dolgok, amik majd várnak rám, és majd színesíti az örök életemet. Ennyit tudok erre mondani.
Köszönöm a további megerősítést, és megpróbálok egyszerűen gondolkodni.
Kérem szépen. Mindörökké, amen. Köszönöm a hívást. Na, akkor nézzük tovább, kérem szépen. Tehát manapság erről van szó, hogy dinamikusan nézi ezt a hasonlatosságot az egyház, és erre bíztat bennünket, vagyis az erények megszerzésére, ami gyakorlat kérdése, és ezáltal a Krisztushoz való hasonlóság kiformálására. Ha valaki járt Firenzében, az valami csodálatos, hogyha az ember eljut abba a múzeumba, ahol Michelangelónak az elkészült, a Dávidja, és az el nem készült szobra is vannak. Ez az Akadémia Múzeum, és a Dávid előtt vannak felsorakoztatva azok a szobrok, vagy torzók, amik második Gyula pápa síremlékéhez készültek. Csodálatos, olyan az ember látja, hogy van, amiből csak egy picike részlet valósult meg, az már szépen ki van csiszolva, ott látszik egy arc fele, vagy valami. Aztán vannak olyan ilyen töredékek, amelyekben már egészen felfedezhető, hogy miféle alak akart lenni, és ha ezeket összevetjük a Dáviddal, hát akkor az ember megérti, hogy mi is a művészet, milyen csoda a művészet. Hát valahogy hasonlóképpen vagyunk mi is, egyre inkább csiszolgatnunk kell magunkat, nem maradjunk torzók, hanem legyünk inkább Dáviddá, vagyis tökéletes alkotássá. Ehhez megkapjuk az Úristen kegyelmét és segítségét. Gondoljunk bele, Krisztus működésének fő célja az volt a világban, hogy bizonyítsa számunkra az Úristen szeretetét. Ezt tette ő a gyógyításokkal, de legfőképpen az áldozatával. Ahogyan előre megmondta, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Ilyen módon tehát az is igaz, hogy ez a tény mutatja meg igazán az emberi méltóságot, hogy mi megkaptuk Jézus Krisztust, nekünk adta a fiát, hogy tudjunk hozzá hasonlókká lenni. Nem csak, hogy törődik velünk a gondviselésben, hanem áldozatot is hoz értünk, Krisztus áldozatával ezt az áldozatot megosztja velünk az Eukarisztiában, ha pedig az áldozat eredményét nézzük, még jobban kidomborodik a méltóságunk, hiszen Jézus Krisztus áldozata révén Isten gyermekeivé lettünk. Visszakapjuk azt, illetve megszerezhetjük azt, amit a bűnnel elveszített az ember. Pontosan ez az Istennel való kapcsolatunk az, ami emberi méltóságunkat adja. De még ennek a méltóságnak a növeléséhez is kapunk eszközt, ez pedig Krisztus követése. Amit a Teremtés könyve mond az emberről, Isten a saját képére hasonlatosságára teremtette, ez valójában az új szövetségben kapja meg az igazi értelmét és tartalmát. Isten a teremtésben leginkább és legteljesebben az emberben nyilvánítja ki önmagát, a vele való kapcsolatunk formálja igazán a személyiségünket, és pontosan ez adja a mi emberi méltóságunkat. Nem pusztán megbízottjai vagyunk az Úristennek ebben a világban, hanem vele beszélő, vele együtt cselekvő partnerei is. Hát tessék szíves lenni így élni, és akkor az ember megérti, hogy Jézus Krisztus végül is mit is akar elérni az főpapi imádságában az utolsó vacsorán. Ezt mondja, Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet. Vagyis bele akar vonni a maga dicsőségébe. Ez lesz a mi igazi kiteljesedésünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Befejezésül ma kivételesen Nagy Boldogasszonyra, illetve Szent István király ünnepére gondolva, a magyarságunkért és magyar hazánkért imádkozzunk, a hazánk őrangyalához. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, hazánk szent őrangyala, tiéd a kiváltság, hogy megvéd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, szent angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe. Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink fölött. Tisztítsd meg kívánságainkat. Hozd el népünk számára Isten irgalmának világosságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét. Ments meg minket, Isten igazságosságának szent angyala, múltunk tévedéseitől. Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával. Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével. Áraz népünkre Isten akaratának áldását, áraz ki Isten lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra, áraz szét Isten szentségének jótéteményeit a szelek által fáinkra, virágainkra és mezőinkre. Áld meg állatainkat, halainkat és madarainkat, vedd hatalmas szárnyadra népünket, és védj minket mindörökre Isten irgalmas szívébe. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Segélyakció az iskola kezdéshez.